Az Inforádió jogi magazinját hallják 2025. augusztus 28-án. Munkatársam Exterde Tibor nevében is jó estét kívánok, Rozgonyi Ádám vagyok. A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2019 és 2024 közötti időszak személyisérüléses közúti közlekedési baleseteinek vizualizációját. Az interaktív felület megjeleníti a közlekedésbiztonság hosszú távú trendjeit, a balesetek eloszlását, a hétnapjai, valamint az év hónapjai és hetei szerint, továbbá a baleseti gócpontokat és a legveszélyesebb útszakaszokat. A felületen elérhető szűrők lehetővé teszik az adatok egyéni igények szerinti csoportosítását, a baleset éve, a sérülés súlyossága, valamint az okozó jármű típusa szerint, mondta az Inforádiónak Gombos Veronika, a KSH szóvivője.
Ha rákattintunk a KSH honlapján az interaktív térkép linkjére, akkor láthatjuk például, hogy 2024-ben a legtöbb baleset pénteken történt, míg a vasárnap bizonyult a legbiztonságosabb napnak az utakon. Napszakok tekintetében a reggeli és délutáni csúcsidőben, tehát 7 és 8 óra, illetve 16 és 17 óra között a leggyakoribbak a balesetek. Ezek nyilván a munkába járáshoz, illetve a hazatéréshez kapcsolódnak. Érdekesség, hogy több év adatait összevetve az év legveszélyesebb hónapja egyértelműen a június. És az is kiderül, hogy 2024-ben bizonyos napok, mint például április 30, kiugróan magas baleseti számokat mutatnak.
Ha minden évet egyszerre vizsgálunk, az összes baleset számot napi bontásban a 2019 és 2024 közötti időszakra, akkor szeptember 5-e az iskolakezdési időszak számít kimagaslónak, tette hozzá a szóvivő.
A térkép különlegessége, hogy nem csak időben, hanem térben is részletes elemzést nyújt. Látható például, hogy az országban hol vannak a legveszélyesebb útszakaszok. A köznyelvben gyakran csak halálutaknak nevezett részek. Ezek közé tartozik például a 4-es, az 51-es és az 52-es főutak bizonyos részei, ahol a halálos kimenetelű balesetek száma kiemelkedő. Továbbá szűrhetünk arra is, milyen járművek okozták a balesetet, legyen szó gépkocsiról, kerékpárról vagy akár rollerről, valamint külön megnézhetjük az ittas vezetéshez köthető baleseteket is.
A legutóbbi statisztikai adatok alapján csökkenő tendencia figyelhető meg a közúti balesetek számában, mondta Gombos Veronika.
2024-ben Magyarországon 14.687 személyisérüléssel járó közúti baleset történt, ami nagyjából 2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Különösen pozitív, hogy az ittas állapotban okozott balesetek száma 844, egy év alatt 19%-kal esett vissza, ami a közlekedésbiztonsági ellenőrzések eredményességét is jelzi. Az ittasan okozott balesetek száma a hétvégéken és a nyári hónapokban megemelkedik. Az ittas vezetők legtöbbször személygépkocsival okoztak balesetet 2024-ben, ez az esetek 69%-a.
A halálos balesetek száma a vizsgált időszakban 2023-ban volt a legalacsonyabb, akkor 438 ilyen esetet regisztráltak.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A digitális eszközök gyermekekre gyakorolt káros hatásainak csökkentése érdekében nyújtott be törvényjavaslatot a KDNP-s Hollik István. A javaslat szerint a forgalmazónak értesítéskor figyelmeztető feliratot kell elhelyeznie a káros hatásokról. A kormányzat által is támogatott javaslatot az országgyűlés szeptemberben fogadhatja el. A szabályozás januártól léphet hatályba. Tatár Tímea, Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárt kérdezte.
2015-ben már volt egy digitális gyermekvédelmi stratégia, azonban az inkább a kamaszkorra koncentrált. Most azt láttuk az elmúlt időszakban, ami valószínűleg részben a COVID időszaknak, illetve a mesterséges intelligencia előretörésének is köszönhető, hogy ezt a témát olyan szempontból is meg kell vizsgálni és fel kell erősíteni, hogy a kisebb gyermekeknél a szülők tudatosítása kerüljön a középpontban, hogy az óvodáskort, vagy az óvodáskort megelőző digitális eszközhasználat milyen veszélyeket rejt a gyermekeknél, és fontos, hogy a szülők ezekkel tisztában legyenek, amikor meghozzák azokat a döntéseket, hogy hogyan nevelik gyermekeiket ilyen szempontból is. részben akár óvodákon belül fókuszcsoportként, vizsgálatok eredményeként volt megfigyelhető, hogy azok a gyermekek, akiknél túlzott a digitális eszköz használat, ott azért felmerülhetnek problémák, akár a figyelem, a koncentráció, monotónia tűrés területén érzékelhető a hatása, ha többször vagy több időt tölt ilyen digitális eszköz előtt, és ezért is szükséges ebben lépni.
Most ugye egy törvényjavaslatot nyújtottak be, mit tartalmaz ez a javaslat?
Törvényjavaslat keretében az került megfogalmazásra, hogy egy olyan figyelmeztető is kerüljön a digitális eszközök értékesítése során feltüntetésre, hogy 6 éves korig a használata nem ajánlott. És hogy ezt jól látható módon kell elhelyezni a forgalmazóknak, akár a laptopoknál, a tableteknél, TV, VR, headseteknél, számítógépeknél, okostelefonoknál, hogy a szülők ezzel, a vásárlók ezzel tisztában legyenek.
Mire számítanak, mit várnak ettől a törvénytől majd, hogyha életbe lép?
Önmagában a törvény az csak egy lépés, de azt szeretnénk az ősz folyamán társadalmi szereplőkkel, szervezetekkel való konzultáció keretében szeretnénk egy széleskörű kampányt, illetve edukációs lehetőséget elindítani, amellyel minél többekhez el tudjuk juttatni a digitális eszköz használat veszélyeit a gyermekek esetében. Ez, amit törvényi szinten kell úgymond ehhez szabályozni, azt tartalmazza most a benyújtott törvényjavaslat, de ez egy kampány része, első lépése lesz a terveink szerint.
Az, hogy ezek a feliratok majd kikerülnek, ez kicsit utal arra is, hogy a szülők, hiába beszélünk rengeteget erről a témáról az elmúlt években, talán még mindig nem veszik komolyan, vagy még mindig nincsenek tudatában annak, hogy ez milyen károkat okozhat a kisgyerekeknél?
Azt gondolom, hogy még van bőven szükség arra, hogy ezt tudatosítsuk. Egy óvodai felmérést szintén olvastam, és ott például egy abszolút látszott az óvodások körébe, hogy mennyire eltérő elvek mentén nevelik a szülők a gyermekeket, akár a teljes képernyőtiltástól, a mindenféle időkorlát, vagy más korlátozások meghatározásáig. Tehát valamilyen szinten már a legtöbb családot valószínűleg foglalkoztatja, illetve foglalkozik ezzel a kérdéssel, de szeretnénk, hogy ez biztosan áthassa a társadalmat, és mindenhol tudatában legyenek a veszélyeinek.
Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkárt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Több milliárdos kárt okoznak évente Magyarországon a hamisított élelmiszerek és italok, mondta az Inforádiónak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának kommunikációs koordinátora. Horváth Balást Kalapos Mihály kérdezte.
Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, egyébként rövidítve EUIPU, egy kicsit könnyen megegyezni, adott ki egy közleményt a nyár folyamán. Ennek az a címe, hogy mi van az asztalodon, és ennek az a célja, hogy felhívja arra a figyelmet, hogy mekkora kárt tudnak okozni a hamisított élelmiszerek és italok Európa szerte. Az említett összeg az valóban így van, csak Magyarországon 16 milliárd forintos kárt, gazdasági kárt okoznak ezek a hamisított élelmiszerek, de hogyha teljes Európát, az Európai Uniót nézzük, akkor ott még durvább számot tudunk mondani, ott 2,2 milliárd eurónyi kár keletkezik a hamisítók tevékenységének következtében. Ez egy elég jelentős összeg, nyilván a magyarországi is az, de az összeurópai még inkább. Ugye ez akár abból adódik, hogy elesnek egyszerűen az eredeti termékek gyártói azoktól a bevételektől, amit a hamisítók okoznak nekik, mert a fogyasztókat megtévesztik a hamisítók, és nem abból a forrásból vásárolnak, hanem más forrásból szerzik be ezeket a termékeket.
Milyen termékekre, milyen élelmiszerekre, italokra gondoljunk?
Általánosságban azért az emberek azt gondolják, hogy inkább a luxus termékek vagy a nagyon magas áru termékek esnek ebbe a kategóriába, de a valóság inkább az, hogy egy teljesen hétköznapi élelmiszerekre kell gondolni. Elsősorban a süteményekre, tésztafélékre, chipsekre, édességekre, italok esetében pedig természetesen elsősorban a szeszes italokra, illetve hozzátenném az élelmiszereknél még a sajtokat, az adott esetben az olívaolajakat. Ezek nagyon gyakran szereplői ezeknek a listáknak és jelentéseknek.
Azért a bűnüldöző hatóságok is tevékenykednek, és például 2024-ben azért itt jelentős eredményt értek el, nem?
Így van, ez a közlemény, amit az EU-IPO adott ki, hirdet egy olyan műveletről, amelybe összesen 29 európai ország esik be, és ez egy szervezett, egységes megmozdulás, illetve eljárás volt, és akkor ez eljárás keretében 22 ezer tonna élelmiszert, és mintegy 850 ezer liter elsősorban alkoholos italt foglaltak le. Ez majdnem 100 millió euró értéket adott ki. Az étel és az italhamisítás esetében alapvetően három fő problémával állunk szemben, nyilván az egyértelműeken kívül. Ezeknek az első és a legfontosabbik az az egészségügyi kockázat, hiszen nagyon gyakran előfordulhat, hogy a hamisított termékek olyan anyagokat, összetevőket tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek az emberi egészségre. A második a gazdasági kár, amivel kezdtük a beszélgetést, jelentős összegekről van szó, amelyek telelesnek a európai gyártók és forgalmazók. A harmadik pedig az Európának a kulináris öröksége, ami elég fontos szempont, és gyakran egyébként ezt nem említik, pedig rendkívül fontos, hiszen olyan élelmiszerekről van szó, amelyek Európában nagy hagyománnyal, évtizedekre, évszázadokra visszamenő hagyománnyal bírnak, és ilyenkor nem csak idézőjelben a gazdaság, vagy maga az ember károsul, hanem ezen termékek megítélése is.
Mit tegyünk, hogy ne legyünk ezeknek a hamisításoknak a elszenvedői?
Mi azt szoktuk általában kihangsúlyozni, hogy két oldala van ennek az éremnek is. Egyrészt arra buzdítjuk és azt tanácsoljuk a gyártóknak, hogy lássák el olyan megjelölésekkel a termékeiket, amelyek megmutatják azt, hogy ez a termék eredeti. A másik oldalon pedig a fogyasztókat buzdítjuk arra, hogy ezeket keressék, és tegyenek tisztában azzal, hogy melyek azok a tanúsító védjegyek vagy földrajzi árujelzők, amelyek, ha ott vannak a csomagoláson, akkor biztosak lehetnek abban, hogy nem hamisított terméket vásárolnak.
Horváth Balást a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának kommunikációs koordinátorát hallották. A miniszterelnökség keretein belül jön létre az Otthon Start programiroda, amely a program végrehajtását segíti és ellenőrzi, mondta az Inforádióban a területért felelős Panyi Miklós, parlamenti és stratégiai államtitkár, aki arról is beszélt, hogy az otthonteremtési és családtámogatási program elemei egymással is kombinálhatók, így babaváró hitellel vagy a CSOK Plus programmal. Exterde Tibor interjúja.
Ugye a program az elsősorban a fiatalokra íródott, de azt a döntést hoztuk, hogy ezt korhatártól függetlenül kinyitjuk mindenki számára, és a jogosultságnak a lényege alapvetően a tulajdonosi lét vagy nem lét. Ezt a programot azok számára írtuk, akik nem rendelkeznek ingatlan tulajdonnal. Ez a fő szabály. Ez tipikusan a fiataloknak az élethelyzete, azoknak a fiataloknak, akik még akár otthon élnek a szülői házban, vagy pedig albérletben vannak, és szeretnének előbb-utóbb ugye saját lábra állni, és egy első otthont. Tehát alapvetően ez a fiatalokra íródott, és itt, ami a legfontosabb feladat volt a konstrukciónak, ennek a támogatási programnak az összetételekor, hogy hogyan definiáljuk ezt az első otthon ezt az első otthon fogalmat. És itt azt a főszabályt hoztuk meg, hogy először is első körben mi ez elmúlt 10 évet vizsgáljuk. Az elmúlt 10 évet nézzük meg. Egyrészt ez egy észszerű időhorizont, 10 évre megvizsgálni az ingatlan tulajdoni viszonyokat, másrészt pedig ugye még mindig vannak, lehetnek olyanok, és ez a korhatárnak a eltörlése van összefüggésben, akik ad abszurdum a devizahitel válság alatt vesztették az ingatlanukat, én is ismerek ilyeneket, és azóta se tudtak saját otthont szerezni, és ez a 10 éves időkorátban pedig ők is bele fognak férni, és ez számukra is ezt lehetőséget fog jelenteni. És ez a fő szabály, ami alól tettünk néhány kivételt, mert megvizsgáltunk több olyan élethelyzetet, amit úgy láttuk, hogy egyrészt életszerű, másrészt pedig társadalmilag igazságos, hogyha beengedünk. Az egyik ilyen az alacsony értékű ingatlanoknak az esete, tehát sok olyan élethelyzet van, hogy valaki örökölt tipikusan vidéken, kisfaluban egy kisértékű ingatlant, amit nagyon sok esetben értékesíteni se nagyon tud, mert nem annyira forgalomképes.
Tehát, hogy emiatt ne essen ki.
Emiatt ne essen ki, és mi azt a döntést hoztuk, hogy mi őket is beengedjük ebbe a programba, tehát ők is igényelhetik ezt. 15 millió forintnál húztuk meg ezt az értékhatárt. A másik ilyen helyzet, amikor valaki résztulajdonnal rendelkezik, 50%-nál húztuk meg ezt a szabályt, tehát az, akinek van egy 50%-os tulajdona, az szintén jogosult lesz ebben a programban való részvételre. Tipikusan öröklésnél van olyan, hogy testvérek örökölnek egy ilyen ingatlant, és sok olyan helyzet van, hogy nem tudnak ez mégse tekinthető első otthonnak, nem tudnak ebbe az ingatlanba beköltözni, és azt a döntést hoztuk, hogy erre való tekintettel is itt is nyissunk. Tehát alapvetően ez az a jogosulti kör, akik számára ezt a programot mi most indítjuk, és ez abból a szempontból újszerű, hiszen a korábbi otthonteremtési támogatási programokhoz képest, ugye 2016 óta van alapvetően a CSOK köré bírható le az a támogatási programvilág, amit a kormány indított a 2010-es évek derekától, ami indult a CSOK-kal, kiegészült a falusi CSOK-kal, csatlakozott hozzá a babaváró kölcsön, ami ugye egy fontos kiegészítője ennek ennek az otthonteremtési támogatási termékcsaládnak, hiszen a legtöbben mintegy 50%-a a felvett babaváró kölcsönigénylésnek az alapvetően otthonteremtési célokat szolgált. Több mint 260 ezer ilyen termék van egyébként, ami babaváró kölcsön. És ugye ez a CSOK Plusz-szal alakult át a CSOK 2024. január elején, tehát azok a támogatási programok alapvetően a családi státuszból indultak ki. Van-e gyermek, nincs gyermek, akar-e a család gyermeket, van-e házasság, nincs-e házasság. A családi státusz köré épült. Ez a program viszont abban újszerű, nem a családi élethelyzetet vizsgálja, itt nincsen házassági kitétel, nincsen meglévő gyermek vagy vállalt gyermek kitétel, mint a CSOK-nál, vagy a CSOK Plusz-nál, vagy a falusi CSOK-nál, hanem itt abból a helyzetből indulunk ki, hogy első otthonszerzésre legyen lehetőség, és olyanok számára, akik nem rendelkeznek jelenleg első otthonnal. És ilyen szempontból ez, ha az otthon teremtési szót önmagában vizsgáljuk, hogy otthon teremtés, ez valóban önmagában otthon teremtés, hiszen itt albérletből vagy családi házból lehet eljutni az első otthon állapotába, és ezért mondjuk azt, hogy a meglévő családtámogatási otthonteremtési programokkal együtt, hiszen azok továbbra is futnak, ezzel a termékkel kiegészülve, ezzel az otthonstarttal, ezzel a fix 3%-os kölcsönnel kiegészülve, szeptember 1-től egy minden korábbinál szélesebb otthonteremtési program indul Magyarországon, ami sok tízezer ember számára fogja kinyitni a lehetőségét az első otthon megszerzésére.
De az, hogy ez egy másik logikára épül, ez azt jelenti, hogy szabadon észszerűen kombinálható az összes többi korábbi családtámogatási rendszer logikán belül kialakult támogatásokkal?
Természetesen, erre külön figyeltünk, tehát a család köré és a meglévő gyermekek, a vállalt gyermekek köré épült otthonteremtési támogatási programok azok továbbra is futnak, és nagyon fontos elemei a magyar kormány otthonteremtési lakástámogatási politikájának. Majd talán egy másik műsorban beszélhetünk erről, de nyilvánvalóan nem kell bemutassam, hogy a demográfiai helyzet egész Európában, Magyarországon is nehéz, tehát semmiképpen sem szabad lemondani arról a célunkról, hogy növeljük a Magyarországon és az általánosságban is ugye a született gyermekek számát. Ezeket a célokat a babaváró kölcsön, ami továbbra is ugye működik, a CSOK Plusz, ezeket a célokat szolgálja sok másik ilyen hasonló támogatási program mellett, ehhez most épülnek fel új családtámogatási elemek, kétgyermekes édesanyák SZIA mentessége, családi adókedvezmény megduplázása, hosszasan lehetne sorolni ezeket. Ezekkel a támogatásokkal ez a otthonstart, ez a fix 3%-os hitel, ez mind kombinálható lesz, hiszen ezt úgy építettük fel ezt a programot, hogy ez alapvetően egyedülállóként is fel lehet venni és igényelni, ahogy említettem, külön családi státusztól függetlenül, gyermekvállási céltól függetlenül, de ezt házasok is együttesen is igénybe vehetik.
Akar-e az állam valamilyen erre a programra kialakított felügyeleti szervet, koordináló szervet létrehozni, ami látja a folyamatokat? Mert hogyha elindulnak ezek az államilag kiemelt fejlesztések, nem, akkor azt bizony az államnak kell ellenőriznie, mert más nem tudja.
Igen, természetesen ez is felmerült, és erre is gondoltunk, tehát ugye tekintettel, hogy egyrészt ez egy olyan program, ami egy horizontálisan rengeteg ágazatot érint, és rengeteg szakpolitikát is érint. Tehát ez lakáspolitika, ez építőipar, területfejlesztés, ez várospolitika, ez önkormányzatokkal való kapcsolattartás, ez szabályozás, ez hatósági ügyek, ifjúságpolitika, ez a külföldön élő magyarok, a külföldön élő magyar fiatalok megszólításának a kérdései, és itt van ingatlan szektor, tehát bankszektor. Tehát egy nagyon-nagyon széles terület. Tehát egyrésztről fontos, hogy ez a program egyrésztről nem utolsó sorban pedig ennek a volumenét tekintve, hiszen sok tízezer ilyen igénylésre számítunk. Tehát ezt a programot valóban szükséges, hogy felügyeljük, és szükséges, hogy ez a programnak a végrehajtása sikeres és zökkenőmentes legyen. Ezért most áll fel egy programot támogató programiroda a miniszterelnökség keretein belül, az Otthonstart programiroda, aminek a legfontosabb feladata, hogy ennek a programnak a végrehajtását sikerre vigye, ennek keretében egyeztessen a programban résztvevő különböző kormányzati és nem kormányzati szervek között, így például építéshatóság és ingatlanfejlesztők és önkormányzat és az abszurdum pénzintézet között. Másrésztről befogadjon szakmai és lakossági észrevételeket is, hiszen számosan élethelyzet lehet, amikor lehet, hogy a programnak a mostani összetétel az valamilyen okból kifolyólag nem nyújt arra megoldást, illetve nyilván egy nagyon fontos szempont, hogy gördülékenyé tegye ebben a kiemelő rezsimben, amiben tehát új lakásfejlesztések el tudnak indulni, hogy ebben minél gördülékenyebben ez az eljárásrend meg tudjon valósulni minden érintett bevonásával. És ez a programiroda az alapvetően ennek a programnak a végrehajtásáért fog felelni, és ennek része a felügyelet, a kontroll és a hatékonyság.
Panyi Miklóst, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Két vezető izraeli emberi jogi szervezet is azzal vádolja Izraelt, hogy népirtást követel a gázai palesztinok ellen. Varga Mónika arról kérdezte Tóth Norbert, nemzetközi jogászt, hogy pontosan mi minősül népirtásnak és milyen bíróság mondhatja ki ezt.
A nemzetközi jogban ez a bűncselekmény viszonylag újnak számít. A II. Világháború idején a náci Németország és szövetségesei által elkövetett holokausztra reagálva az emberiség 1948-ban alkotott egy nemzetközi szerződést a népirtás büntettének megelőzéséről és megbüntetéséről, és ez a nemzetközi szerződés határozza meg azt, hogy mi minősül népirtásnak, más nemzetközi szerződések meg átvették ezt a meghatározást. Lényegében arról van szó, hogy van 5 lehetséges elkövetési magatartás, ugye ezek közül a legegyértelműbb az, amikor egy csoport tagjait megölik. De nem csak ilyen magatartás minősülhet népirtásnak, hanem például, ha ennek a csoportnak a tagjait súlyos testi vagy lelki sérelmet okoznak a csoport tagjainak. Vagy az is népirtásnak minősülhet, hogyha egy csoportra olyan életfeltételeket erőszakolnak rá, amely végső soron ennek a csoportnak teljes egészében vagy részlegesen a fizikai elpusztulását jelenti. Ezen kívül, hogyha az adott csoporton belül a születéseket megakadályozzák mesterségesen, tehát hogyha sterilizálják a csoport tagjait, ez is népirtásnak minősülhet. Végül pedig, hogyha a csoporthoz tartozó gyerekeket erőszakkal más csoportokhoz viszik át, ugye minden felsorolt magatartásnak az a végeredménye, vagy az lehet a végeredménye, hogy ez a csoport ez megszűnik létezni részben vagy egészben, de önmagában nem elégséges egyik vagy másik elkövetési magatartás megvalósítása, az is fontos. Tehát, hogy népirtásról beszélhessünk, hogy az elkövető vagy elkövetők ennek a csoportnak a teljes vagy részleges megsemmisítése céljával követik el ezeket a magatartásokat, tehát például az emberüléseket. És ugye ez okozza a gyakorlatban a büntetőjogban, a büntetőeljárásban a nehézséget. Ugye ezt úgy mondják a büntetőjogászok, hogy célzatos bűncselekménynek minősül, ami azt jelenti, hogy a törvényi tényállásba belefoglalták az elkövetési célt, és ugye ez a csoport részleges vagy teljes megsemmisítése, de hogyha a büntetőeljárásban nem bizonyítható az, hogy az elkövető vagy az elkövetők ezzel a szándékkal követték el az felsorolt 5 magatartás valamelyikét, akkor nem állapítható meg a népirtás.
Ki mondja ki, hogy népirtás történt a Nemzetközi Büntetőbíróság?
Többféle bírói fórum lehetséges a gyakorlatban. Nem feltétlenül kell egyébként nemzetközi bírói fórumoknak ezt megállapítani. Nemzeti bíróságok is hivatalból elvileg üldözik a népirtás bűncselekményét, tehát nemzeti bíróságok előtt is indulhat eljárás ebből a célból, de amennyiben erre nincs lehetőség, vagy ez nem indul meg, akkor nemzetközi bíróságok elé is kerülhet. Ugye ezek közül a legismertebb a Nemzetközi Büntetőbíróság, de hát voltak a emberiség története során olyan eseti büntetőbíróságok, mint a volt Jugoszlávia törvényszék, vagy a Ruanda törvényszék, amelyek megállapítottak népirtásért büntetőjogi felelősséget.
Hogy indulhat el egy ilyen eljárás? Én például feljelentést tehetek népirtás miatt? Ennyi az egész?
Tehát, hogyha önnek tudomása van ilyen cselekmény elkövetéséről, és mondjuk az ország, ahol feljelentést kívánt tenni az univerzális joghatósággal működtet bíróságokat, tehát mondjuk benne van az adott ország büntető törvénykönyvében, hogy bizonyos bűncselekmények elkövetését az elkövetési helytől függetlenül üldözik, akkor feljelentést tehet egy nemzeti hatóság előtt is, és akkor az a nemzeti hatóság megvizsgálja, hogy ennek a feltételei fennállnak-e, és hogyha fennállnak, akkor hát végigzongorázza a büntetőeljárást, és végső soron majd a bíróság állapítja meg a felelősséget. De ugye, hogyha nemzetközi büntetőbíróságról beszélünk, vagy ilyen bíróságokról beszélünk, akkor nem ez a eljárásrend érvényesül, hanem például a Nemzetközi Büntetőbíróság esetében egyrészt a joghatóságot kell megállapítani, tehát lefolytathatja egyáltalán az eljárást, hogyha ezt lefolytathatja, akkor viszont a Nemzetközi Büntetőbíróság mellett működő ügyészi hivatal feladata a bizonyítékok összegyűjtése, feldolgozása és végső soron a vádindítvány előkészítése.
A közelmúltban milyen eseteket nyilvánítottak népirtásnak?
Ha nemzetközi bírói fórumokra szűkítjük ezt a kérdést, akkor a legismertebb ezek közül a szrebrenicai népirtás miatti felelősség megállapítása, például a Karadzsics ügyben vagy a Mladics ügyben, tehát a délszláv háború kapcsán, és hát a ruandai eseti törvényszék is eljárt ilyen ügyben, sőt az első nemzetközi bíróság, amely népirtásért valakit felelősségre vont, ez pont a Ruanda törvényszék volt, egy volt polgármester felelősségét állapították meg népirtás elkövetésében, ez volt az Akayesu ügy, és az 1998-as ügy volt.
A Nemzetközi Büntetőbíróság által kiszabott szankciókat, vagy az ilyen eseti bíróságok által kiszabott szankciókat, aztán ki ellenőrzi, vagy ki hajtja végre?
A Nemzetközi Büntetőbíróság esetében arról van szó, hogy megállapodást kötött ez a bíróság több állammal, ahol a büntetés végrehajtást végre lehet hajtani. Ugye ez nyilván szabadságvesztést szabnak ki ilyen esetekben. Ugye a népirtás egy nagyon súlyos bűncselekmény, de a nemzetközi bírói fórumok eljárásában halálbüntetés kiszabására nincsen lehetőség. Tehát itt a szabadságvesztés büntetés az, ami a legsúlyosabbnak minősül, és akkor ezt a megállapodások alapján azokban az országokban lehet végrehajtani, ahova eseti jelleggel a bíróság az adott elítéltet küldi.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Magyar Apartman Kiadók Egyesülete szerint a Terézvárosi Önkormányzat január 1-től hatályos Airbnb rendelete kiváltotta a szálláshely szolgáltatásban és vendéglátásban működő valamennyi érdekképviselet teljes elutasítását. Sumicki Balázssal, a szervezet elnökével Szabó Gergő készített interjút.
Kormányhivatal megvizsgálta azt a rendeletet, aminek a bevezetése ellen mi tiltakoztunk annó ősszel, miszerint Terézváros tönkretéve a kerületében működő több mint 2000 szálláshelyet, bezáratná őket jövő év január 1-től. Kormányhivatal megvizsgálta ezt az önkormányzati rendeletet, jogszerűtlennek nevezte, vagy találta, és ezért felszólították Soproni Tamás által vezetett Terézváros, hogy ezt a törvénytelen állapotot szüntesse meg. Akkor szólítottuk fel a polgármester urat, hogy a jogszabályok azok mindenkire vonatkoznak, rá is vonatkozik, a Terézvárosi önkormányzatra is vonatkozik, és fejezze be ezt a cirkuszt, mivel bizonytalanságban, létbizonytalanságban tart több ezer a turizmusból élő mikrovállalkozót, családot, hiszen itt nem csak az általa bezárni kívánt szálláshelyek tulajdonosairól, takarítóiról, üzemeltetőiről van szó, hanem mindazokról a kis vállalkozásokról, amik a turizmusból élnek Terézvárosban, és aminek a vendégkörét, vagy vendégkörének egy jó részét kiteszik a nálunk megszálló vendégek. Soproni Tamás sem állhat a törvények fölött, ez a mi üzenetünk. Milyen törvény alapján, vagy milyen jogszabály alapján próbálja ellehetetleníteni Magyarországon és a budapesti kerületek közül egyedüliként a Terézváros a magánszálláshely szolgáltatást, a kormány lehetőséget biztosít arra, hogy a kerületek, illetve az önkormányzatok a kiadható napok számát meghatározzák magán és egyéb szálláshely szolgáltatók számára, azonban nem biztosít lehetőséget ennek a szolgáltatásnak a betiltására, ellehetetlenítésére. Soproni Tamás pedig a nulla napos meghatározással, tehát hogy egy évben nulla napot lehetnének nyitva a magán és egyéb szálláshely szolgáltatók, lényegében ugye a betiltásukat szeretné elérni. Tehát ennek a jogszerűtlenségét mondta ki a kormányhivatal.
Nyilván a lakosság egy részét olykor tényleg talán elfogadhatóan zavarják egyes vendégek. Önök hol látnak kompromisszumra lehetőséget a szabályozásban?
Világos, hogy vannak problémák, amiket a turizmus, vagy kizárólag a turizmus okoz, nem csak Terézvárosban, a 7. kerületben és a belső kerületekben. Ezt senki nem vitatta. Mi számtalanszor felajánlottuk Soproni úrnak a szavazást megelőzően és azt megelőző években is a segítségünket, hogy a jogszabályokat betartva keressünk megoldásokat ezekre a problémákra. Az önkormányzat gyakorlatilag ezelől mindannyiszor elzárkózott. Ugye az egyik legnagyobb problémát a vendégeknek a nem megfelelő viselkedése jelenti, akik nem tartják be a közösségi együttélés szabályait, és zavarja az életvitelszerűen ott lakókat. Jellemzően ezek a vendégek olyan szállásokon szállnak meg, amik illegálisak, hiszen ott a tulajdonos nem tartja be a jogszabályokat, miért figyelne a vendégei viselkedéseire, nem fizet adót, és jellemzően olcsóbban kínálja a szállásokat, mint a legálisan működő szálláshelyek. Mi átadtunk egy 700 szálláshelyet tartalmazó listát Terézváros polgármesterének, ahol jó esélye a szállások feketén, vagy egyéb módon szabálytalanul működnek. Azt kértük, segítségünkkel lépjünk fel ezek ellen a szállásadók által, vagy ellen, gondoljon bele, ez a 700 lakása visszakerül az albérleti piacra, akkor a lakhatási válságot is enyhíti, adót kezd el fizetni, az jó a kerületnek, és jó a tisztességes vállalkozásoknak. Az elmúlt közel egy évben, mióta ezt a listát átadtuk, Terézváros összesen 40 esetben vizsgálta meg ezeket a szálláshelyeket, tehát a 700-ból 40-nél indított valamiféle vizsgálatot, ez tehát szinte semmi, az állásoknak az 5%-a, azt mondják, nincs rá kapacitás. Egyébként a magán és egyéb szállásszolgáltatók megemelt adóterhet kénytelenek fizetni Terézvárosnak építményadó formájában, idegenforgalmi adót fizetnek, ezekből az adókból vissza lehetne forgatni mondjuk a turizmus káros hatásainak a mérséklésére, vagy a társasháza állapotának javítására, ellenben, hogyha bezárják a magán és egyéb szállás helyeket, akkor csak idegenforgalmi adó bevételből több mint 1 milliárd forintos kiesése származik az önkormányzat. Családi mikrovállalkozások, ahol jellemzően egy lakást üzemeltet egy család, őket teljesen ellehetetleníteni. Ez a még egyszer nem általunk, vagy nem csak általunk, hanem a kormányhivatal által is jogellenesnek, törvénytelennek talált önkormányzati rendelet. Nem véletlen, hogy sem a 7., sem a 8., sem az 5. kerület nem is próbálkozik ilyennel, ők egyéb módon próbálják mindenféle érdekeit figyelembe venni, és egyébként az 5. kerület, meg a 8. kerület ebben rendkívül sikeres.
Sumicki Balást, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket, Roszkonyi Ádám vagyok.